Krisztusban, szeretett testvéreim, két igen fontos dolgot adtak tudtunkra az évközi 33. vasárnap evangéliumi szakasza és a Dániel könyvéből olvasott első ószövetségi olvasmányunk. Ezt a két fontos dolgot újra olvasom. Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek, hallottuk az evangéliumból. És az olvasmánynak a gondolata, akik a földporában alszanak, azok közül sokan föltámadnak, némelyek az örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Nos, drága jó testvéreim, a két idézett szentírási mondatot, ha lefordítjuk, mindenki által érthető nyelvre, akkor a következőket kell mondanom. Első, nem csak mi emberek halunk meg rendre, kinek mikor eljön az órája a törvényszerűsége szerint, hanem egyszer ennek a csodálatos, szép, teremtett világnak is vége lesz. Ez pedig hittétel, dogma. És a második gondolat ugyancsak egyszerűen újrafogalmazva így hangzik, és a világ végén lesz föltámadás, lesz ítélet, mindenki megkapja földi életének igazságos jutalmát. El kell mondanom kedves testvéreimnek azt, hogy ennek a két igen fontos igazságnak a hirdetése, ébrentartása nagyon szorosan hozzátartozik az egyház szolgálatához, hiszen mi örök üdvösségre rendelt, örök üdvösségre teremtett lények vagyunk, és az egyháznak nem szabad engednie, hogy ez a tudat elhalványuljon, vagy elaludjon, vagy kialudjon a híveknek a lelkében. És bár a húsvéti időben, de most minden szentek halottak napja táján elég alaposan körbejártuk ezeket a témákat, mint örök élet, örök kárhozat, üdvösség, Anyaszentegyházunk mégis úgy gondolja, hogy az évközi vasárnapok sorozatának az utolsó vasárnapján, hisz a következő vasárnap már Krisztus király vasárnapja, és jön az advent, tehát lassan lejár az egyházi év, még egyszer figyelmeztessen, lelkünkre kösse ezeket az igen-igen fontos dolgokat. Elmélkedésemben én abból a tényből indultam ki, és indulok ki, kedves testvéreim, hogy az élet, amit én magam is birtokolok, amit önök is mindannyian birtokolnak, akik itt jelen vannak, akármilyen nehéz, akármilyen finomvegyes érzelemmel vannak egyesek ezzel az élettel kapcsolatban, de az élet önmagában mégiscsak szép dolog. Ó, élni, élni, mi édes, mi szép, kiáltja Éva anyánk madács ember tragédiájának a paradicsomi jelenetében. Hát csak kiejtem a szavakat, hogy élet, élni. Figyeljük, hogy ebben a két szóban mennyi lángoló, kitörő öröm van. Valami csodálatos dolog, élni, élet. Kezünkbe veszünk csak egy virágot, és látjuk, hogy milyen gyönyörűen tündökör, milyen szép, mert élet van benne. És azt is el kell mondanom, hogy az élni akarás emberi természetünknek az alap igénye, mozgató rugója, a génjeinkbe beleírt valóság. Élni akarunk, szép az élet, élnünk kell, gyönyörű az élet. És ennek igazolására, hogy ez mennyire működik bennünk, és ennek hová kell eljutnia, én most meghívom kedves mindannyiukat egy irodalmi sétára. Meg fogják látni, hogy megéri ez az irodalmi séta. Pontosan 140 évvel ezelőtt, 1881-ben Szentpéterváron halt meg Dosztojevszkij, az orosz és a világ irodalomnak talán koronázatlan királya. Igen érdekes, hányatott, sőt szinte kegyetlen élet jutott ennek a csodálatos embernek osztályrészül. Apja, aki a moszkvai szegény kórháznak volt az orvosa, 1839-ben gyilkosság áldozata lett, jobbágyai agyonverték. Ez a tény annyira megviselte őt kisgyermekként, olyan traumát kapott, hogy élete végéig epilepsziával küszködött. Nem mint tehetséges ember, fiatalon elkezdett tanulni, Szentpéterváron a hadmérnöki intézetnek lett a hallgatója, aztán jöttek az irodalmi próbálkozások 1849-ben egy kis regényével, amely a Szegény emberek címet viselte, hát a kritika igen-igen jól fogadta, és mint nagy reménységet, tehetséges embert tartották számon. Igen, ám de történt az életében egy újabb érdekes dolog. 1849-ben belekeveredett az úgynevezett Petrasevszkij körnek a tagjaiba, akik a francia utópista szocializmusnak a gondolatával kacérkodtak, és nem vették észre, hogy a cári rendőrség a nyomukban van. Mindannyiukat letartóztatták őt is, és golyó általi halálra ítélték. De idézzem őt magát, szó szerint. A kivégző osztag tűzparancsra várt, várt, várt. De visszavonulót fújtak, a kivégzést leállították, a hadbíró újra előrelépett, majd felolvasta a cár kegyelmi határozatát, halál helyett csak szibériai számüzetés. Dosztojevszkijt is visszavitték a cellájába, és a cellájából azonnal levelet írt a testvérének, Mihailnak. Idézem a levelet. Bátyám, kedves barátom, minden eldőlt. 4 évi kényszermunkára ítéltek Szibériába, és azután pedig következik a katonai szolgálat. Bátyám, nem vagyok letörve, nem vesztettem el a bátorságom. Az élet mindenütt élet. Az élet bennünk van, és én szeretek élni. Az emberek közel lesznek hozzám, és embernek lenni az emberek között, és annak is maradni örökre, akármilyen körülmények között is, nem gyengülni el, nem bukni el, íme az élet, ez az élet igazi értelme. Ha visszatekintek múltamra és belegondolok, mennyi időt vesztegettem el hiába, mennyi ment el belőle az eltévejedéseimre, a hibáimra, a semmittevésre, az értelmetlen életre, hogy mennyire nem becsültem meg, hogy hányszor vétettem a szívem és a lelkem ellen, akkor összefacsarodik a szívem. Bátyám, az élet ajándék, az élet boldogság, minden pillanata egy évszázadnyi boldogsággal képes felérni, eddig az idézet. Az omszki kényszertáborba kerül. Erről is beszámol, mert volt mit beszámolnia, és ez sem szabad elkerülje a figyelmünket. Azt mondja, a munka nagyon kemény volt, mínusz 40 fokos hideg, a higany megfagyott, az egyik lábam lefagyott, malomköveket hajtottam, téglát hordtam, alabástromot zúztam. 2 csupasz deszka volt az ágyunk, A takarónk, a rövid köpeny, lábunk kilógott belőle, poloskát, tetvet, svábfogarat, vékaszámra lehetett volna mérni. És emellé jön, hogy a nem politikai foglyok csúfolódtak, gúnyolódtak velük, na most megkaptátok ti is a magatokét. És ő ezeket a megpróbáltatásokat élni akarással, túlélni akarással viseli, tűri. Nem csak hogy tűri, szabad idejében egy analfabétát megtanít írni és olvasni, aztán valahonnan Biblia kerül a kezébe, azt éjjel-nappal, amikor csak teheti, tanulmányozza, és így gyűjt össze valójában a Bűn és bűnhődés című nagy sikerű regényének az anyagát. Szabadulása után a következőket mondta önmagáról. A század gyermeke vagyok, a hitetlenség, a kétség gyermeke mindmáig, és jól tudom, mint halálig. Szörnyen gyötör most a szomjúság a hit után, amely annál erősebb lelkemben, minél számosabbak az ellenérvek. És mégis Isten néha a tökéletes világosság pillanatáig érkezik hozzám. Az ilyen pillanatokban fogalmaztam meg a magam hitvallását. Ez a hitvallás nagyon egyszerű, íme. Hinni, hogy nincs semmi szebb, mélyebb, vonzóbb, értelmesebb, bátrabb, tökéletesebb, mint Jézus Krisztus. 1859-ben tér vissza az életbe a szibériai számüzet és a katonaság 10 évébe került. De akkor már hitben megért, érett íróvá fejlődött emberről van szó, akinek most elhihetjük, amit mondani fog, és valójában ide akartam kiukadni a korábbi idézetekkel, hallgassák csak. És ezt ő fogalmazta meg akkor, amikor ott állt a kivégző osztag előtt, és várták, hogy mi fog történni. A halálra ítélt egy órával a kivégzése előtt mindig azt mondja, vagy gondolja, hogy ha valahol egy magas sziklatetőn kellene élnie, olyan kicsi helyen, hogy éppen csak meg tud állni, és körös körül szakadék, van tenger, örök sötétség, magányosság, örök vihar, ha ott azonnal az arasznyi helyen kellene állva töltenie egy életet, 1000 évet, egész örökké valóságot, mégis az jobb, mint meghalni most mindjárt. Csak élni, 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 akárhogyan is, de élni. Eddig a Dosztojevszkijtől vett idézetek. És most, kedves testvére, tegyünk fel önmagunknak pár nagyon konkrét kérdést. Mi ez a nagy élni akarás, amiről Madács Imre is beszél az ember tragédiájában, akiről ez a sorshányatot író Dosztojevszkij is ilyen lelkesen, ilyen szenvedélyesen fogalmaz. És ebből jön a másik kérdés, hogy ki oltotta belénk ezt a vágyat, ezt a szenvedélyt. Harmadik kérdés, gondolják, hogy ezt a mély vágyat, ezt a génjeinkbe írt mély vágyat ki lehet élni 97-99 évig élve, vagy akár 150 évig élve is, ha egyszer úgy is befejeződik? Nem, testvérek, ez a vágy túlmutat a földi kereteken. Ezt a vágyat maga Isten ültette belénk, maga Isten táplálta a génjeinkbe, akit úgy hívunk, hogy örök Isten. És ha az örök Isten ültette belénk ezt a vágyat, akkor ez a vágy örök. Ez a vágy nem élhető ki sem 99 esztendővel a Földön, sem 200 esztendővel a Földön, mert az is véges szám. Ez a vágy örök. És ebből logikusan következik, hogy a mindenható Isten bennünket örök életre szánt, örök életre teremtett, ő maga tartja kevésnek földi életünket. És csak egyet kér a mindenható, hogy engedjük ezt a vágyat szóhoz jutni önmagunkban. Mert ha ezt a vágyat szóhoz engedjük jutni önmagunkban, akkor a többi már a valós életnek a tartozéka. Akkor már hívő embertél tisztában vagyok azzal, hogyha ezt a vágyat én meg is akarom élni, akkor nekem azon a törvényszerűség mentén kell rendeznem az életemet, amelyet az örök Isten adott az örökké élni akarók számára. Aki nem vállalja föl az örök Isten által adott örök életre vezető útnak a törvényszerűségeit, az valójában meghiúsítja önmagában a génjeibe táplált ősi vágyat, azt, hogy örökké éljünk. És be kell vallanom testvéreimnek, hogy szándékosan nem választottam példának erre a mai napra szentet, mert azt mondanák, hogy hát a szentek ilyenek. Egy egyszerű íróembert, egyszerű nagyíró lett belőle, de maga nemében, mint egyszerű embert választottam, hogy érzékeltessem, hogy mennyire mély ez a vágy bennem is, önben is, benned is, mindannyiunkban. Hallgassunk erre a vágyra. Mert az örök Isten táplálta belénk az örök élni akarás, örökké élni akarásnak a vágyát. És ha én ennek a vágynak a mentén rendezem az életemet, akkor naprakészen rendben vagyok lelki dolgaimmal, naprakészen leteszem mindazt, ami ebben zavar, bűneimet, gyallóságaimat, megfogom Isten kezét, és vele megyek előre, és akkor már nem érdekel, hogy mikor lesz a világ vége, holnap után, vagy azután, vagy mikor következik el az én halálom, mert ez a halál valójában az életnek a szerves része. Az életnek az Istene egyik tenyeréből áttesz a másik tenyerébe. Mert ő örök élettel ajándékozott meg bennünket. Ezt vigyük magunkkal, kedves testvéreink. Éljük meg ezt a meghívottságunkat. Engedjük szóhoz jutni mindenben, minden gondolkodásunkban, munkánkban, cselekedeteinkben, mindenben az örök életnek a vágyát. És akkor a lehető legjobb útat választottuk, mert az örök Isten kezét fogva az örök hazafele tartunk. Amen.